Hetedik fejezet. Több mint két hetet töltöttek Pesten. Amikor visszatértek, Liszt Ádámot szigorú külsejű pecsétes levél várta a felgyülemlett postában. Az Eszterházi Uradalmak igazgatósága felszólította, hogy azonnal térjen vissza birka számadói állásába Doborjánba. Éppen elég időt töltött már szabadságon, és munkája az utolsó időben úgysem sokat ért, nem az uradalom dolgai járt az esze, hanem azon, hogy honnan facsarjon pénzt, ha rögtön be nem áll, tekintse magát kilépetnek. Liszt Ádám nem fogta fel a dolgot nagyon tragikusan. Minden esetre megírta újabb kérvényét a főméltóságú úrhoz, újabb szabadságért könyörögve, az illő alázatos és rimánkodó hangon. De a folyamodvány sorsára való tekintet nélkül már szervezte a Párizsba való költözés dolgát. Kieszelte, hogy a nagy út közbelső városaiban hangversenyeket rendez. Így pénzt is szerez, és fia hírét is öregbíti, mielőtt Párizsba érnének. Rengeteget levelezett, futkosott, érdeklődött, a francia tanulás folyt szorgalmasan. Már Pestről egész csomó ajánló levelet hozott magával. A magyar mágnásokat, akik fia iránt érdeklődtek, sorra meginstálta, hogy ajánlják fiát párizsi ismerőseiknek. Amadé gróf és Szapári gróf nagyhalom ilyen levéllel látták el. Most Bécsben is ez volt egész napi lótás futásának fő célja. A legkisebb összeköttetést is meg tudta csípni, lépcsőnként ajánlotta magát följebb és följebb, és egy napon magától Metternichtől kapott kihallgatást, aki jól emlékezett a csodálatosan zongorázó gyerekre. Metternich ott nyomban megért három levelet, egyet a párizsi nagykövetnek, egyet Cherubininak, egyet pedig Pierre-nek, a híres zenésznek, aki a francia zenei életben nagy befolyást jelentett. De más előkelőségektől is voltak már levelei. Valóságos gyűjtő szenvedéllyel szedte őket össze. Egy fiók tele volt már velük. Ugyanebben a fiókban volt félretéve egy zenemű díszesen bekötött több példánya. A Diabelli keringő variációi voltak, ezek a 25 legnevezetesebb zeneszerző tollából, köztük a csodagyermek neve Franz Liszt. Az uradalom a folyamodványt elutasította, Liszt Ádámnak nem volt többé állása. A hivatalos levelet könnyedén tette félre. Megvoltak már szerződései a müncheni, augsburgi, stuttgarti és strasburgi hangversenyekre. Az ingyen lakásra sem volt többé szüksége. Bútoraikat pénzétették, mindenkitől elbúcsúztak, és egy szeptemberi napon nekivágtak a nagy útnak. Mire gondolsz, kisfiam? Kérdezte az anya, amikor a postakocsi elindult velük, és a fiú eltűnődve nézett maga elé. Arra gondoltam, hogy a jövő hónapban leszek 12 éves. De elhallgatott, mert az apa rosszalóan pillantott rá. A többi utas előtt nem akart szólni, ő a fiút minden levélben 11 évesnek mondotta, és meghagyta a gyereknek, hogy ehhez tartsa magát. 6 napig tartó, fáradtságos utazással értek Münchenbe. Az apa nagy vakmerőséggel választotta meg a dátumot, tudta, hogy október legelején maga Moselé fog Münchenben hangversenyezni. Szándékosan tűzette ki fia hangversenyét közvetlenül a Moselé után. De már megérkezésekor az a hír várta, hogy Moselé elhalasztotta fellépését. Rögtön elhalasztotta a fiújét ő is. A Moselé hangversenyén természetesen jelen voltak. Pompás közönség jelent meg, ott volt maga a király is. Mikor a szép szál 30 éves ember megjelent a dobogón, Liszt Ádám izgalmában olyan erősen szorította meg mellette ülő fia kezét, hogy az majd feljajdult. A világhírű művész leült a zongorához is, elkezdett remekül játszani. 5 percig mozdulattanul hallgatták. Akkor a fiú intett apjának, hogy súgni akar valamit. Az apa oldalt hajtotta a fejét. Minden rendben van, papa, súgta a gyerek. Ennyit én is tudok. És a szám után, mikor a kitört taps, az apa oldalt hajtotta a fejét. Minden rendben van, papa, súgta a gyerek. Ennyit én is tudok. És a szám után, mikor kitört a taps, tüntetően tapsoltak ők is. Bár a tüntetésnek nem volt sok értelme, Münchenben még nem ismerte őket senki. A szünetben azonban Liszt Ádám kézen fogta a fiát, és felkereste vele a művészszobát. Ott ült a nagy mos elé, és lihegve törölgette verejtékes homlokát. Az apa bemutatkozott, és maga elé tolta a fiút. Hajdani mesterétől, Salieritől hozunk önnek üdvözletet. Átadta az ajánlólevelet, mos elé átfutotta. Ó, a kis Liszt, már hallottam hírét. Te vagy az, fiacskám? Nagyon kíváncsi vagyok rád. Nem akartok hangverseny után velem vacsorázni? Megbeszélték a vacsorát. És a hangverseny után, mikor a kiáratnál a híres művészt várták, a gyerek nyugodtan bizonyos megkönnyebbüléssel mondta, óriási tudása van, de amit ő tud, azt én is tudom. Az apa arcán látszott, hogy ez megnyugtatja. Mos elé és fia zongorázása egyformán olyan magas zenei régiókat jelentett, hogy ott az ő ítélő képessége már bekötött szemmel járkált. De a fia biztossága őt is biztossá tette. A vacsoránál nem csak a Liszt család jelent meg Moselesszel. 15 tagú társaság verődött össze a vendéglőben, a zenei élet müncheni nagyjai, házaspárok, ismeretlen urak. Liszt Ádám jobb szomszédjától tudakolta a bal szomszéd kilétét és viszont. Udvariasan beszélt velük mindenki, de az általános beszédtárgy mégiscsak az ünnepelt Mos elé volt. Ő vitte a szót is. Anekdótákat mesélt londoni életéről, a különös angol szokásokról, amelyek közepette élt, és társadalmi pletykákat adott elő György király botrányos válóperéről, és Lady Conyngemről, a királyi kedvesről, majd Lord Byronról, a híres költőről folyt a szó, aki ez idő tájt az egész világot lázba hozta azzal, hogy elutazott Görögországba segíteni a görögök szabadságharcának. A Liszt fiú lázasan figyelt minden szót. A világ kitárult előtte, és valami hatalmas étvágyat érzett, hogy ezt az óriási, tarka és hallatlanul érdekes világot élje, falja, lássa mennél hamarabb. A két zongoraművész, a 30 éves és a 12 éves nem sokat érintkezhetett ezen az estén. Búcsúzáskor találkozót beszéltek meg egy zenemű kereskedésben másnap délelőtre. Ott találkoztak is. Mos elé azonnal leültette a gyereket a zongorához, Hummelt játszatott vele. A fiú végig játszotta a számot. Ez megdöbbentő, mondta Mos elé. Ha más mondaná, hogy ilyesmi lehetséges, nem hinném. Távolabb tőlük az üzlet alkalmazottai és a bevetődött vevők állottak meghökkenve és ámuló pillantásokat váltva. Mos elé faggatni kezdte a gyereket, mióta tanul, mikor kezdte, mit szeret, hogyan gyakorol. Feltűnő újrakásokat ismételtetett meg vele, aztán bizonyos nehézségekre tértek rá, hol abból a szerzőből idéztek részleteket, vitatkoztak, meg billentéseket mutogattak egymásnak. Az apa csak állott mellettük, és eleinte igyekezett harmadik gyanánt részt venni a társalgásban, de csak hamar nem tudta követni őket. Együtt maradtak ebédre is. Párizsról beszélgettek, ahol Mos elé egy esztendőt töltött. Tanácsokkal látta el őket, címeket mondott, vendéglőneveket, fontos személyeket, szerkesztőségeket. Az öreg Erardhoz rögtön az első nap el kell menni. Ki az? Kérdezte az apa. Erhard, a zongoragyáros. Hogy ki az? Ja, persze, persze, de hirtelen nem jutott eszembe. Az nagy ember. Nem hallottak a repetíciós mechanikáról, amit most talált fel? Nem, az micsoda. Forradalom, uram. Forradalom. Valamennyien újra tanulhatunk zongorázni. Az ő találmányát úgy hívják, hogy double échappement. Ha leütöm a billentyűt, a kis kalapács odabent megüti a húrt, ugye? És ott is marad, míg az ujjammal a billentyűt lenyomva tartom, ugye? Hát ő kitalálta, hogy nem maradott. Az új Erhard zongoránál a kalapács megüti a húrt, és azonnal visszaesik. A billentyűt még nem engedtem fel, értenek engem? Most tovább nyomom a billentyűt, és a hang még egyszer megszólal. Uram, hihetetlen dolog. De miért önnek magyarázom, a gyereknek kell magyaráznom. Érted, amit mondtam? Értem, mondta halkan és izgatottan a gyerek, és most tessék egy kicsit várni. Behunyta a szemét, és eszét lázasan dolgoztatta. Erősen elképzelte magában újja munkáját, ahogy billent. Elképzelte, hogy újra billent, és közben nem kell feleresztenie a billentyűt. Ujjait az asztal abroszára tette, és még egyszer elképzelte az egészet, és egyszerre felugrott az asztaltól. Mus elé, bácsi, kiáltotta a rekedségtől sikoltó hangon. Hiszen ez egy új hangszer, hiszen így a zongora csak most kezdődik, hiszen akkor... Az apa rá akart szólni a gyerekre, hogy ne ugráljon és ne kiabáljon nyilvános helyen, hanem üljön le. De nem szólhatott, mert azok ketten egymás mondataiba kaptak, egyszerre beszéltek. A gyerek fejét csóválta, a levegőbe nézett, ujjaival az abroszon zongorázott. Olyan izgatott volt, mint életében még soha. Mos elé ajánló levelet írt nekik az öreg Erhardhoz, akit rendkívül kedves és jóságos öreg úrnak írt le. Liszt papa gondosan eltette a levelet arra való zsebébe. Mert nagy rendet tartott zsebeiben bizonyos kidolgozott szisztéma szerint. Volt olyan zsebe, amelybe csak a hangversenyekre vonatkozó írásokat tette. Másik zsebe a magánlevelezések irodájául szolgált. Harmadik zsebe felkeresendő emberek, olcsónak mondott jófogadók, zenemű kiadók és egyebek teljes nevét és címét tartalmazta. És a hangverseny zsebben még külön felosztás uralkodott, négy nagy borítékot tartott abban, és azokra egyenként nagy piros betűkkel felírta München, Augsburg, Stuttgart, Strasbourg. Többet már nem is találkoztak Moselesszel. Annak tovább kellett utaznia, közben még meghívást kapott audienciára Miksa királyhoz, és egyéb látogatásokat is kellett tennie, de megadta nekik londoni címét, és lelkökre kötött, hogy Londonban első dolguk legyen őt felkeresni. A hangversenyem, amelyet a gyermek közvetlenül az ő fellépése után mert végigjátszani, látnivalóan követelve az összehasonlítást, ő már nem volt jelen. Általában elég gyenge volt a nézőtér, de ez a közönség másnap akkora sikerhírét vitte szét, hogy azonnal meg lehetett hirdetni a második hangversenyt. Liszt Ádám merész terve pompásan bevált. A második hangversenyre már előző napon alig maradt jegy. A pénztárnál ez a kevés is elfogyott, és végül többen mentek el jegy nélkül, mint ahányan az előző alkalommal egyáltalában megjelentek. És a nézőtér első sorában ott ült maga a bajor király a királyi hercegnőkkel együtt. A gyerek elfogulatlanul játszott. Most már annyira megszokta kijönni a zsibongó, majd tapsban kitörő, végül várakozóan elcsendesülő közönség elé, hogy semmi izgalmat nem érzett. Sikerében előre biztos volt, és mikor a tapsokra hajlongott, arra is maradt ideje, hogy kíváncsian nézegesse a lent sorakozó arcokat. Még a király sem töltötte el különösebb szorongással az első király, aki előtt játszott. Egy kis kedvetlenséget érzett arra a gondolatra, hogy Mozart még csak 7 éves volt, amikor eddig eljutott, ő pedig már 12. A szünetben egy díszes, egyenruhájú öreg katonatiszt jelent meg a bűvészszobában. A király hadsegéde. Őfelsége azon üzenetét adta át, hogy őfelsége holnap délelőtt, 3:45 órakor legkegyelmesebben kihallgatáson fogja fogadni a kis művészt atyával együtt. Ezen az éjszakán Liszt Ádám keveset aludt. Gondterhelt sóhajokkal fordult meg minduntalan ágyában. Nem aludt a gyerek sem. Neki az a csodálatos Érár találmány nem ment ki a fejéből, és csak úgy mellékesen vette tudomásul apja hánykolódását. Tudta, hogy mi kavarta fel annyira a király kihallgatás. A szoba sötétjében úgy gondolt apjára, mint olyan valakire, akinek bizonyos gyengéjén nem lehet segíteni. A régi sajgó haraggal szégyenkezett magában, hogy apja ilyen alázatos szolgalélek, gőgösnek, nagyszerűnek, az egész világgal dacolónak szerette volna látni. Mély nehezteléssel fordult el tőle, és az Érárd zongora bámulatos csodájához menekült, amely nem hagyta aludni. Hosszú hangversenyeket játszott végig képzeletben ezen a zongorán, és lelkendezve figyelte, hogyan változik ujjainak munkája az új módszer változásával. A királyi palota pompáját nem a nagy művész, hanem a kisgyerek tátott szájával bámulta meg. Lassítani szerette volna perceket, annyi volt a megfigyelni való. A testőrök forgói, a nehéz szőnyegeken osonó lakályok pazarjelmeze, az udvari környezet előkelő szertartásossága roppantul érdekelte. Mikor belépett az öreg király dolgozó szobájába, szemeszája megint csak tágra nyílt. A hangverseny dobogón a király jelenlétében is biztosnak és szilárdnak érezte magát, de itt nem a maga elemébe került, hanem a hajlongással, pompával, külső termek suttogó beszédével körülvett öreg úréba, akinek hatalma valósággal földön túli. Apja hebegve, vonagló szájjal mondta el az előre betanult hálálkodó mondatokat. A nehezen lélegző öregember csak bólintott, az apára nem is tekintett, hanem őt szólította meg, kedélyesen és mosolyogva. Na te apróság! Hát volt bátorságod Moseli után fellépni? A gyerek nem válaszolt, mert nem jutott eszébe semmi. A király mosolyogva szemlélte egy darabig, aztán az apához fordult. Hová vallok? Magyarországiak vagyunk, felséges uram. Úgy, igen, igen. Hát, igen. A király is azon gondolkozott, hogy mit mondjon. Nem csak a gyerek. De neki hamarabb eszébe is jutott. Megkérdezte, hogy mióta tanul a fiú és hány éves. Ezzel megoldotta Liszt Ádámnak a nagy tisztességtől dadogó nyelvét, váltottak egy pár mondatot, akkor megint egy kis csend következett, majd a király biccentett, és ők kihátráltak a tükörsima parketten, rettegve az elzuhanástól. Amikor kívül voltak az ajtón, Liszt Ádám hallható megkönnyebbüléssel felsóhajtott. Az anyának, aki lélekszakadva várta őket a fogadóban, az apa egy álló óra hosszat mesélte a 3 perces kihallgatás előzményeit és lefolyását. Most már megtalálta a biztonságát ő is. És ettől az órától kezdve 100 féle agyafurt módon tudta beleszőni a társalgásba, bárkivel beszélt, a király külsejét, motorát, szokásait, szeretetreméltóságát, hangját, környezetét, mindenét. Másnap akartak elutazni, de a királyi színházak igazgatója azzal a kéréssel kereste fel őket, hogy a fiú lépjen fel az Ebner fivérek hegedű hangversenyén. Az apa azonnal igent mondott, és nem fogadott el tiszteletdíjat. Ezt nyomban még egy király kihallgatás jutalmazta. már úgy mentek a palotába, mint régi ismerősök, és Liszt Ádám most már tiszteletteljes mosollyal merészelt a felséges úr színe elé járulni. Az öreg király kegyes fejbólogatással így szólt, igazán szép volt maguktól, hogy azt a két érdemes embert támogatták. Ismét néhány akadozó mondat következett, és aztán egyszerre jókedven így szólt a király. Na gyere ide, kicsi, meg kell, hogy csókoljalak. A fiú bátortalan lépést tett az uralkodó felé. Az öreg lehajolt hozzá, megcsókolta két oldalról, és megveregette a gyerek arcát. Nem király volt, hanem kedves öreg bácsi, aki szereti a gyerekeket. Remélem, mondta az apa a palota kapujában, most boldog vagy. Hogyne, felelte könnyedén a gyerek, de akkor örülnék igazán, ha mama is itt lehetett volna. Ezt otthon is megmondta. Anyjának könnyes lett a szeme. Magához szorította a fiút, és szipogva ringatta ide-oda karjai között, mintha a régi csecsemőt ölelni magához. Másnap elutaztak Augsburgba. Ott voltak egy hétig. Új ismerősök, új futkosás, megint kis közönség az első hangversenyen zsúfolt tömeg a másodikon. Nagyurak, meghívások, ámuló emberek a zenemű kereskedésben, állandó francia gyakorlás. Aztán tovább Stuttgartba, más nyelvjárás, ódonházak, új arcok, két hangverseny, francia gyakorlás. Aztán Strasbourg. Sűrű, francia szó, egészen másféle emberek. Két hangverseny, egyik hangversenyteremben, másik a színházban. A postakocsiban tetőtől talpig bebugyolálva ültek. A bennülők bemelegítették a kocsi belsejét, de ha valamelyik állomáson kinyílt az ajtó, azonnal meglátszott a lehellet a levegőben, és a szél hópihéket csapott be hozzájuk. Alig beszéltek már egymáshoz, a hosszú hetek óta tartó hangversenyút fáradtsága megülte idegeiket. Az álmatlanság a herceurca karikákat rajzolt mindhármuk szeme alá. Örülni sem tudtak igazában a páratlan sikernek. Az apa inge alatt viselt vászon zacskó bőséges aranyainak és a lapok elragadtatott közleményeinek. Az Augsburgi Allgemeine Zeitung ezt írta többek között. Hallottuk Hummelt és Moschelét, és nem habozunk kijelenteni, hogy ez a gyermek előadás dolgában egyáltalában nem áll mögöttük. Nem lehet csodálni, hogy az elbűvölt közönség alig tudott határt szabni tetszése nyilvánításának. A Schwäbischer Merkur ezt írta a stuttgarti hangversenyről. Ez a fiúcska már most ott áll Európa legelső zongorásai között, ha ugyan felül nem múlja őket. Az ilyen cikkek egész kötege feküdt a podgyászukban. De Európa legelsőnek induló zongoraművésze halálosan fáradt volt, holapja holonja vállára dőlt, és nappal is éjjel is egyforma félálomban szendergett állandóan. Egy decemberi napon, két hónapi utazás után megérkeztek Párizsba. Ekkor már minden beszéd francia volt körülöttük. Strasbourg óta csak ők maguk beszéltek németül. A postakocsi is felrántotta a kocsi ajtaját és bekiáltott. Tout le monde est scand, mesdames et messieurs, c'est Paris. Erre nem volt semmi szükség, már egy fél órája kászolódtak, készülődtek odabent. Az érkezés izgalmától egyszerre friss lett az alélt gyerek. Amint kilépett a fagyos országútra, kíváncsian nézett körül, forgalmas teret látott, nagy házakat, jövőmenő embereket. Párizs, mondta roppant izgatottan az anya. Kisfiam, Párizsban vagyunk. Ó, Istenem, mit fog hozni ez a Párizs? Az apa hátul rendelkezett a podgyász dolgában. Ők ketten tétlenül álltak a hóban. Jaj, csak már látnám, szólt türelmetlenül a gyerek. Mit, drágaságom, Párizs, hiszen már itt látod. Nem, nem, azt az újfajta zongorát.